Mindazokért, akik tisztelnek téged, szeretnek téged, akár úgy is, hogy lehet, hogy tételesen nem ismernek téged, de az élet törvényeit, amiket te alkottál, azokat komolyan veszik. Köszönjük, hogy sok ilyen ember van, értük is imádkozunk, imádkozunk a kis tegyházadért a világban és Magyarországon, és különösen imádkozunk most az Adráért, hiszen ma az ő szervezésükben tudunk így délután koncertet tartani. Kérjük az áldásodat az ő munkájukra, áldásodat az ő tevékenységükre, és mindazoknak a tevékenységére és életére, akik ebben részt vesznek. Imádkozunk a mi gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, különösképpen imádkozunk most Ilikéért, hiszen tudjuk azt, hogy nehézségben van, nagy nehézségben, lelkileg, hőleg. Kívánjuk a te kegyelmedet, hogy vedd körül a te erősségeiddel, a te kegyelmeddel, hogy a te békességedet, szeretetedet sokkal-sokkal jobban érezze és tapasztalja, hogy megtapasztalja, hogy a te kezedben mindenkinek, akár élő, akár menélő, mindenkinek a te szívedben helye van, és gondoskodsz mindenkiről, mert a kezed munkája. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket Jézus Krisztus által.
Amen.
A 107. Zsoltárból olvassuk a 21. és 22. részből. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért és az emberek fia iránt való csoda dolgaiért, és áldozzanak hálaadásnak áldozataival, és hirdessék az ő cselekedeteit örvendezéssel. Imádkozzunk! Teremtő nagy Istenem, Jézus Krisztus nevében köszönettel jövünk eléd és hálával azért, hogy tartod életünket, és érdemtelenségünk ellenére elárasztasz bennünket mindenféle jóval. Köszönjük neked, hogy gondoskodó kegyelmet körülöttünk van minden napokon. Köszönjük, hogy megtapasztalhattuk az elmúlt napokban is, hogy minden percen fogtad kezünk, és kirendelted nekünk bőséggel az a tárházadból szükségleteinket. Atyánk, most szeretettel hoztuk vissza neked járó részt, és oltárodra helyezzük, és azt kérjük, hogy a Szentlélek bölcsességet adjon azoknak, akik ezt kezelik, hogy a legjobb helyre jusson el, és akaratod szerint tudjuk felhasználni. Köszönjük neked, hogy az otthon marad részt, többszörösen megáldod ezért. Dicsérünk téged, Uram, megígérted, hogy nehéz időkben sem hagysz el minket, és köszönjük, hogy a kenyerünk és vízünk mindörökké meg lesz. Áldott légy ezért. Amen.
Amen.
A vers címje a viharba. Már várom az éj zené, és hűvült a szél. Féljek, Uram, én honttalanul sötétben jutok, de nem búsulok, hogyha te velem vagy. A kegyelmed el nem hagy, bár magamra maradok, mert mindenki elhagyott. Nem félek, hogy csak te légy velem, megváltó édes Istenem, a sátán a hatalmad vész, ha közel, nem félek tőle, te légy közel. Hogyha nappal hirtelen alkonyú, s a fényre az éj sötét lehúl, hogyha egyszerűen erős vihar támad, és gyökeréből tépi ki a fákot. Legyek bár magamban egy magányos sziget, nem félek semmitől, mert te benned hiszek. Mert te benned hiszek. Köszönöm.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép szombaton, és tényleg szép ez a mai nap, még ha ilyen borús idő ennek ellenére is, hisz délután lesz egy nagyszerű programunk, egy nagyon jó programunk, egy Adra segélykoncert, és én hiszem azt, hogy nagyon sokan eljönnek erre az alkalomra, eljönnek a gyerekek, elhozzák a szüleiket, és egymás emberek is eljönnek, akiket érdekel az, hogy segítünk más embereknek, és akik szintén velünk együtt segíteni akarnak. Nagyon sok meghívót szétosztottunk, és amiről még nem tudtok, én a Facebookon egy hirdetésbe is feltettem ezt a plakátot, és nagyon sokan visszajeleztek. Tehát körülbelül olyan 1200-2300-an, tegnap este néztem meg, tegnap este olyan 1300-an nézték meg ezt a hirdetést, és ha megnézitek az kőbányai adventisták oldalán, nagyon sok lájkot is, olyan emberek lájkolták be, olyan emberek jeleztek vissza, akiket egyáltalán nem is ismertünk, és eddig semmi kapcsolatunk nem volt velük. Már ez is egy eredmény akkor, hogy ők megnézték, meglátták azt, hogy itt van egy adventista gyülekezet Kőbányán. Tehát erről már mindenféleképpen tudnak, és arról is, hogy egy segélykoncertet szerveztünk ezen a mai napon, de reméljük azt, hogy többen el is fognak jönni erre az alkalomra. Ma, tehát tudom azt, hogy még sok dolgunk van, még süti csomagolás és berendezni a termeket. Egy nagyon röviden szeretnék beszélni, de egy nagyon-nagyon fontos dologról szeretnék beszélni. A Megdicsőülés hegyének a történetét szeretném most itt ma este előtök behozni, hogy mi is történt igazán a Megdicsőülés hegyén. Jézus Krisztusnak az igazi arcát szeretném, ha megnéznénk, és azt a két személynek az életét, akik ott voltak Jézus Krisztussal együtt a Megdicsőülés hegyén, pontosabban még ott volt három tanítvány is, de az a kettő, aki a mennyből jött le Jézus Krisztushoz, hogy mi is volt igazából az ő szerepük. A Megdicsőülés hegye valahol itt a Genezáreti tótól nem messze található, Táborhegynek is hívják ezt a hegyet. Tehát itt van Názáret, ahol Jézus felnevelkedett, itt van ez a Táborhegy, és itt van a Genezáreti tó, itt van Kapernaum, Betesda, Tiberias a Genezáreti tó partján, és itt van ez a Táborhegy. Mi is történt ezen a hegyen? Mi is történt itt, ahová Jézus Krisztus felment a három tanítványával? Szeretném, hogyha figyelnénk ma délelőtt erre a történetre. Lukács evangéliumának a 9. fejezetében találjuk ezt a történetet. Ott a 28. verstől a 31. verséig olvassuk el. Tehát Lukács evangélium a 9. fejezet 28-tól a 31. verséig így olvasom. És lőne beszédek után, mint egy 8. nappal, hogy maga mellé vevé Pétert, Jánost és Jakabot, tehát Jézus, és felnéne a hegyre imádkozni. És imádkozása közben az ő orcájának az ábrázata elváltozék, és az ő ruhája fehér és fénylő lett. És imé két férfiú beszélt ő vele, akik Mózes volt és Illés, akik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Nagyon érdekes az, ami itt történt, hogyha ebbe belegondolunk. Képzeljük el, hogy Jézus Krisztus egyszerűen felmegy a megdicsőülés hegyére, felviszi a három tanítványt, és valami olyan történik itt, ahol először látjuk Jézus Krisztusnak a megdicsőült arcát. Később is látjuk ezt. Mikor? Mikor látjuk még Jézus Krisztusnak ilyen megdicsőült arcát?
A
Getsemáné kertben, igen, de ott sokkal fájdalmasabb körülmények között látjuk ezt. Itt először látjuk, és látják a tanítványok is ugyanígy Jézus Krisztust, amikor felmegy erre a megdicsőülés hegyére, a Táborhegyre. A hegyeknek mindig nagy jelentőségük volt a Bibliában. Miért? Mert az ókori ember úgy képzelte el, hogy Isten, amikor megteremtette a földet, akkor először a hegyeket teremtette meg. Mint egy gerincét teremtette meg a földnek a hegyekkel, és azután teremtette meg a földnek a többi részét. Jean Douglas azt írja az Új Biblia szótárban, hogy a hegyek az örökkévalóság és a folyamatosság, a stabilitás jelképei voltak. A legkorábban teremtett dolgokban ősi eredetűeknek a teremtő hatalma szimbólumaként tartják őket. Két történetet szeretnék elmondani. Arról a két személyről, akik ott voltak Jézus Krisztussal a megdicsőülés hegyén. És szeretném azt, ha egy kicsit közelebb kerülnénk ehhez a történethez. Közelebb kerülnénk ahhoz, hogy mit is jelentenek igazából a hegyek a Bibliában. Itt van például Mória hegye, igaz? Tehát itt van Mória hegye. A bár szó, ez hegyeket jelent a Bibliában, és ez a Mória hegye Jeruzsálemben van, itt, ahol ez a sziklamecset található. Nem látszik, hogy ez egy hegy. Igazából Jeruzsálem egy ilyen dimbes, dombos helyre épült, de Mória hegye az, ahová felépült ez a sziklamecset, és tudjuk azt, hogy mi történt ott. Általában úgy gondolunk Jeruzsálemre, mint Jézus földi szolgálatának a helyszínére, pedig nem csak Jézus élt ott Jeruzsálemben, hanem már Isten Ábrahámot is ide küldi fel. Isten Ábrahámot is ide küldi fel, Mória hegyére, hogy vigye fel az egyetlen szeretett fiát, aki Sárától született, és áldozza fel neki. Miért kérte ezt Isten? Természetesen nem azért, mert Isten szereti az ember áldozatot. És Isten ember áldozatot kért volna az embertől, hanem egyszerűen azért, hogy Ábrahám rádöbbenjen arra, hogy ki az első az ő életében. Hogy rádöbbenjen arra, hogy egyedül az Úrban kell, hogy bízzon. És ismerjük a történetet. Micsoda fájdalom van az apa szívében, amikor a fia rákérdez, hogy édesapám, én látom itt az oltárt. A tűz is itt van. De hol van az áldozati bárány? És az apa fájdalmasan azt mondja a fiának, hogy te vagy, fiam, az áldozati bárány. Aztán később, nem olyan messze ettől a helytől, pár száz méterre arrébb, ott van a Golgota hegye. És oda is az atya elküldi az ő fiát, hogy feláldoztasson mindannyiunkért. Ábrahám élete fordulópontját éli át ezen a hegyen, Mória hegyén. Hogy ott van például a Sinai hegy. Sinai hegyről nagyon hamar olvasunk a Bibliában, Mózes második könyvénél, már olvasunk a tíz parancsolat történeténél. És ez megváltoztatta az akkori emberek életét, és a keresztények életét is megváltoztatta, ami ott történt. Hiszen Isten úgy dönt, hogy nem csak az emberi szívekbe írja be az ő törvényét, hanem kőtáblára is írja, hogy olvasni is tudják az emberek az ő törvényét. És kőtáblába vési a tíz parancsolatnak a tíz ígéjét. És Mózes 40 napon keresztül ott van a hegyen. Mózes ott van Isten közvetlen közelében, ott van Isten jelenlétében. És amikor Mózes lejön a hegyről, mi történik? Az emberek meglátják Mózes arcát. Milyen volt ez az arc? Fény lett ez az arc. Isten dicsőségét átvette ez az arc. És valóban így van, hogy mi is, akivel találkozunk, akivel beszélünk, az megváltoztat bennünket. Hogyha mi is nagyon sokat gondolkodunk Jézusnak az életéről, akkor ez átalakít bennünket, hasonlóvá tesz bennünket Jézus Krisztushoz. És Mózesnek az arcbőre is ragyogott. De nem csak az arcbőre ragyogott, hanem ebből a történetből még valamit meglátunk. Hogy Mózes oda tudta tartani azt a másik arcát is Isten színe előtt. Később az Új Szövetség a hegyi beszédekben ír erről. Mit értek én ez alatt? Mózes, amikor a 40 nap vége felé ott volt Istennel a hegyen. Isten, aki mindent lát, aki bennünket is lát, aki most is néz, ott volt a hegyen, és látta a hegy körül táborozó Izraelnek a népét. És akkor azt mondja Isten Mózesnek, hogy Mózes, ez a nép, a te néped megromlott. A te néped teljesen elfordult tőlem. Idegen isteneket kezdtek el imádni. És azt mondta Isten Mózesnek, hogy figyelj Mózes, állj el én előlem, és én elpusztítom ezt a népet. És téged nagy néppé foglak tenni. Micsoda egy kihívás volt ez, nem? Nem véletlen az, hogy ez a Mózes ott van a megdicsőülés hegyén Jézus Krisztussal. Micsoda kihívás volt ez Mózes számára? Mondhatta volna ez a Mózes azt is, hogy igen, Uram, hát ilyen ez a nép. Ha látod, hogy milyenek, nem változik ez a nép. Én mindent feladtam értük. Elmentem értük Egyiptomba. Én kiszabadítottam őket. A te segítségeddel átvittem őket a Vörös-tengeren. És állandóan lázogtak ellenem. ott a pusztában is. Te tudod, hogy mit tett ez a nép, igaz? Alig, hogy kijöttünk Egyiptomból, már vágyakoztak vissza, már vágyakoztak a húsos fazekak felé. És ők voltak az okai azért is, amiért a sziklára csaptam. Uram, mindig lázadt ellenem, ez a nép. De Mózes nem ezt mondta. Mit tett Mózes? Mit mondott Mózes, amikor Istennől szemtől szembe beszélgetett? Azt mondta, hogy Uram, ne pusztítsd el ezt a népet. Uram, enélkül, a nép nélkül én nem szeretnék ott lenni a te országodban. Ezért azt kérem, bocsáss meg nekik, és ha nem, azt kérem, hogy inkább engem törölj ki az életnek könyvéből. Micsoda egy jellem ez, ami Mózesben volt. Hányszor és hányszor van az, hogy mi megharagszunk a testvérünkre. Mert lehet, hogy valamivel jogosan, jogtalanul megbántott bennünket. Mózes hányszor és hányszor megbántotta ez a nép. És mit mondott Mózes? Uram, inkább engem törölj ki az életnek könyvéből. Én nem akarok nélkülük ott lenni. Ez volt az igazi szeretet. Ahogy a Mózes szerette a testvéreit. Hisz testvérek vagyunk. Az én népem nélkül, az én szeretteim nélkül én nem kérem Isten országát. Mert Isten országa kevesebb lenne, Isten országa gyengébb lenne ő nélkülük. És ez az, ami Mózes naggyá teszi. Ezért dönt úgy Isten, hogy átadja neki a 10 parancsolatot a saját kezébe. Mert felnőtt ahhoz a feladathoz, hogy ő ezt a népet nem csak fizikailag, hanem lelkileg is vezesse az ígéret földje felé. Megemlít a Biblia egy másik szemét is, a megdicsőülés hegyén Illést. Illés egy olyan próféta volt Izraelben, aki a lehető legbátrabb tettet hajtotta végre ott abban az időben. Az izraeliták idegen isteneket kezdtek el imádni. Elkezdték imádni Baál istent, aki a napnak, a tűznek az istene volt abban az időben. És akkor Akháb volt a király. Szinte már az egész nép eltért az igaz Isten imádatától. És akkor Illés Kármel hegyére összehívta az egész népet. Összehívta a Baál papokat, és azt mondta, hogy építsünk 2 oltárt. Ez a kép ott készült a Kármel hegyén, amikor a lelkészekkel ott voltunk Izraelben. Mi is megépítettük a mi kis oltárunkat kövekből. És azt mondja Illés, hogy építsünk 2 oltárt, és bizonyítsuk azt be, hogy ki az igaz Isten, kicsoda az igaz Isten. És elkezdték építeni a Baál papok az ő oltárukat. Elkezdték építeni, ahogyan azt kell, köveket egymásra rakták, rárakták az áldozati állatot, és elkezdtek az ő istenükhöz könyörögni, hogy küldj tüzet az égből, Baál, mutasd meg, hogy te vagy az igaz Isten. Baál semmit nem szól. Már ordítottak, már toporzékoltak, Illés még gunyolta is őket. Talán alszik a ti istenetek. Kiáltsatok hangosabban. És nem volt, aki válaszoljon. És következett Illés. És mit tett Illés? Ő is felépítette az ő oltárát, rárakta az áldozati állatot, még vízzel meg is öntötte ezt annyira, hogy a körülötte lévő árok is megtelt. és egy egyszerű imát mondott. És kérte a mindenható Istent, hogy gyújtsa meg a tüzet. És Isten meghallgatta Illésnek az imáját, és megmutatta azt, hogy ki az igaz Isten Izraelben. Látjuk azt, hogy Isten megmutatkozott. Királyok első könyve 18. fejezet 38. 39. versében így olvassuk, hogy akkor alászálla az Úr tüze, és megemészti az égő áldozatot, a fát, a köveket és a port, és felnyalta a vizet, mely az árokban volt. És amikor ezt látta, 39. versben így olvassuk, és amikor ezt látta az egész sokaság, arcra borult és mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Nem véletlen az, hogy Mózes és Illés volt ott a hegyen Jézus Krisztussal. Mózes és Illés nagyon fontosak a hegyek az ószövetségi ember gondolkodásában. A hegyen valahol az ember közelebb érzi magát Istenhez. Ha felmegyünk egy hegy tetejére, akkor valahol érezzük azt, és felnézünk az égre. Érezzük azt, hogy itt ott van Isten. A hegy egy más perspektívát nyújt az embernek. Amikor fönt van egy hegyen az ember, akkor rádöbben arra, hogy ő mennyire kicsi, mennyire jelentéktelen. A hegyek mindig egy nagy sorsfordító eseményeknek is a helyszínei voltak a Bibliában. A hegyek háborús időszakokban mindig menedékül szolgáltak az embereknek. A hegyek nagyon fontos lelki és fizikai funkciót láttak el. A hegyek kommunikációra is használták. Fény és füstjelekkel üzentek egymásnak, és közvetítettek azoknak, akik értették ezeket a jelzéseket. A Táborhegy, ez egy ilyen önmagában álló hegy, nem is lehet annyira hegynek nevezni ezt, még a mi fogalmaink szerint is, pedig Magyarországon sincsenek nagy hegyek. Ez egy ilyen kis domnak felel meg, 588 méter magas a tengerszinthez mért magassága ennek a hegynek, tehát inkább ez egy kis domb. Addig, mikor közeledtünk hozzá a buszból, fényképeztem, de ez addig történik meg, míg oda nem érünk ennek a hegynek a lábához. Egy nagy 40 személyes busz nem bír felmenni erre a hegyre. Meg se próbálja, hogy felmenjen erre a hegyre. Mi is átszálltunk egy ilyen kis 8 személyes kis buszokba, és ez egyes sebességbe fel tudott húzni bennünket oda erre a hegyre. Tehát nagyon, még szerpentin nem mentünk, de úgyis még nagyon-nagyon nehéz volt felmenni erre a hegyre. Olyan ez a három tanítvány, akiket Jézus felvisz erre a Tábor hegyére. Gondoljunk csak bele, hogy elfáradhattak. Jézusnak a kedvenc tanítványai voltak ők. Azt hiszem, ha olvassuk a Bibliát, ezt megállapíthatjuk. Péter, János és Jakab a kedvenc tanítvány volt. Mire ők fölértek ennek a hegynek a tetejére, hullafáradtak lehettek, és a későbbi viselkedésükben meglátjuk ezt. Ma a hegy tetején egy templomot találunk, és természetesen ebben a templomban olyan falfestményeket látunk, amelyek önkéntelenül is, ha rájuk nézünk, akkor emlékeztetnek bennünket az ott történt eseményekre. Itt látjuk Mózesnek a képét. Egy másik teremben Illésnek a képét látjuk. És szinte önkéntelenül is az ember feleleveníti ezeket a történeteket, amik ott történtek. Tehát Jézus és a három tanítvány felment ennek a hegynek a csúcsára. Ez a három tanítvány volt az, akik Jézus kedvencei voltak. Egy szüket kört alkottak Jézus körül. Például, mikor Jézus Jairusnak a lányát feltámasztotta. Ezt a három tanítványt engedi be a házba. Ennek a három tanítványnak mondja azt, hogy senkinek nem mondják el, ami ott történik. Ők láthatták a mestert a megdicsőülés hegyén, a Getsemáné kertben, gyötrődések között. Ők láthatták Jézusnak a szenvedő arcát. Ők szemtanúk voltak. És ezek a szemtanúk tudták olyan élethűen leírni ezeket az eseményeket. De ez a három tanítvány volt. A 12 tanítvány közül a három legálmosabb tanítvány. Azt hiszem ezzel is egyet érthetünk, igaz? Ők voltak a legálmosabbak. Ott vannak, ott van ez a három tanítvány. És el is alszik. Én ilyet még nem láttam. Ott voltak Jézus Krisztusról egy ilyen döntő eseménynél. Lehet, hogy elfáradtak, fáradtak voltak, de aludtak. Milyen céllal ment fel Jézus a hegyre? Lukács evangélista, aki nagyon pontosan utána járt minden dolgoknak, írja a evangéliumának az elején. Ő azt írja, hogy azért ment fel Jézus a hegyre, hogy imádkozzon. Jézusnak nagyon fontos volt az Atyával való kapcsolata. Nagyon fontos volt az, hogy állandó kapcsolatba tudjon maradni az Atyával. És ez egy nagyon jó példa erre, amit Jézus tett. Jézus kereste a kapcsolatot. Ő tudta azt, hogy ő felmegy a hegyre, elvonul a hegyre, akkor ő ott nyugodtan beszélgethet az ő Atyával. És hívja ezt a három tanítványt, a többiek ott maradtak lent a völgyben. Nagyon érdekes itt a völgyben lévő történet, és azzal majd talán legközelebb máskor majd foglalkozunk, hogy mit tett a többi tanítvány ott a völgyben. De itt vannak Jézussal, itt van a három tanítvány. Egy bensőséges kapcsolatban van Jézus az ő Atyával. És megtörténik a változás. Jézusnak az arca fénylik, a ruhája fénylik. Teljesen más a kinézete, mint ahogy felment arra a hegyre. Egész fényesség járja át az ő testét. És tudjátok, Mózes lehet az, akit őt legjobban megértette. Miért? Mert ő már látta. Ő már látta Isten. Látta ezt a fényességet, amit most is látott Jézuson. És úgy jön, és ezért fontos, és meg is érthette ezt, mennyire fontos az Istennel való kapcsolat. Hogyha a megdicsőülés hegyére gondolunk, akkor gondoljunk erre, hogy mennyire fontos az Istennel való kapcsolat, mert ő az, aki átalakít bennünket. Ő az, aki igazából megfertőz bennünket. Ő az, aki átalakít úgy, hogy igaz, hogy hiányzik az, ha már nem vagyunk a közelébe. Hogyha Jézusra, Jézusnak, a világ megváltójának, Isten fiának szüksége volt erre a kapcsolatra, akkor mennyivel inkább nekünk is szükséges. Lukács evangéliuma azt mondja a 9. fejezet 29. versében, hogy és imádkozása közben az ő orcájának ábrázata elváltozik, és az ő ruhája fehér és fénylő lőn. Ott volt ez a három tanítvány. És ők fogták, és elaludtak, és nem látták Jézusnak ezt az átváltozását. Nem látták azt, hogy mi történik itt Jézussal. Giovanni Bellini nagyon gyönyörűen lefesti azt, hogy mi történt ott azon a hegyen. Hegy tetején ott van Jézus, Mózes és Illéssel, és a tanítványok, a három tanítvány pedig alszik. Elnyomta őket az álom. Nem tudjuk, hogy miért. Talán Jézus hosszan tartotta a kapcsolatot az atyával. Talán nem akarták hallani. Úgy olvassuk Lukács 9. fejezet 32. versében. Péter pedig és a vele lévőket elnyomta az álom. De amikor felébredtek, látták az ő dicsőségét, és a két férfiút, akik vele állának. Úgy gondolom, hogy valahogy rájöttek a tanítványok arra, hogy itt most valami fontos dolog történik. És Pétert külön is említi Lukács. Azt mondja, hogy Pétert és a vele lévőket elnyomta az álom. Ezt a szókimondó embert. Ezt, aki mindig lángolt Jézus Krisztusért. Elnyomta az álom. Talán ő aludt el elsőnek, és arra eszmélt, hogy látja Jézust ragyogni. Jézus ruháját ragyogni. 3,5 évig Jézus Krisztussal él, de ilyet még nem látott. Meglátta Isten dicsőségét rajta. És látja azt, hogy itt van Mózes is, és itt van Illés is. És olyan jó volt az neki, és olyan jó érzés volt az neki, hogy itt vannak együtt. Itt vannak együtt Mózes és Illés, és itt van ő is. És hát tudjuk azt, hogy Mózes be akart menni Izrael földjére, de Isten nem engedte ezt meg neki. És most itt van a megdicsőülés hegyén. Isten egy sokkal jobbat készített neki, hisz az ő országába vitte fel. És most megengedte neki, hogy belépjen a tejjel mézzel folyó Kánaánba. Belépjen Izrael földjére. Mózes azokat jelképezi, azokat az embereket jelképezi itt, akik meghalnak, mielőtt Jézus Krisztus eljönne, és ő fel fogja majd támasztani őket. És Illés pedig azokat jelképezi itt, akik élve érik el Jézus Krisztusnak az eljövetelét. Hisz Illés nem halt meg. Tudjuk azt, hogy a tüzes szekéren ment fel a mennybe. Ezt a két csoportot mutatja itt be az ige. Lukács evangéliuma 9. fejezet 31. verse azt mondja, kik dicsőségben megjelenvén beszélik vala az ő halálát, amelyet Jeruzsálemben fog megteljesíteni. Ezek az tanítványok, ezek ott aludtak. Ott aludtak. És nem tudták azt, hogy miről van szó. Valószínű, hogy később megkérdezték Jézust. Miről is beszéltetek itt? Miért is volt itt ez a két ember? Jézus Krisztust felkészítették arra, ami majd vele fog történni. Jézus Krisztust erősítették az elkövetkező nehéz eseményekben. A vég kimenetről beszélgettek itt, a görög exódus szó van itt. Arról beszélgettek itt Mózessel és Illéssel. Jézus kereszt haláláról beszélgettek. Sajnos ez a három tanítvány nem tudta elmondani ezt a beszélgetést. Pedig olyan jó lenne elolvasni a Bibliából. Nem tudta, mert elaludtak. És ezért ez hiányzik a Szentírásból. Lukács csak annyit jegyez fel, hogy Mózes bátorította Jézust, és szükség is volt rá. És a 33. versben, Lukács 9. fejezetében arról olvasunk, hogy valami felébreszti a tanítványokat. És lőn, mikor azok eltávozának őtőle, mondta Péter Jézusnak, Mester, jó nékünk itt lennünk, csináljunk azért 3 hajlékot, egyet néked, egyet Mózesnek is, és egyet Illésnek. Nem tudván, mit mond, milyen volt itt Péter. Olyan jó tapasztalata volt, olyan jól érezte magát, hogy olyan képtelenséget mond. Már amikor elment, eltávozott Mózes és Illés, hogy csináljunk itt három hajlékot. Ez volt az, olyan volt az, mikor az ember hirtelen ébred, és előbb nyílik a szája, mint a szeme. Olyan volt itt Péter. Készítsünk három hajlékot, és abban lakozzunk, mert jó itt lenni. Valamit megérzett a hegyen lévő megtapasztalásból. Péter elfelejtkezett arról, hogy Jézusnak itt még feladatai vannak, hogy nem maradhatnak örökké a hegyen. Pedig ő szeretett volna ott maradni a hegyen. Szeretett volna Jézussal lenni. De nekik más feladatuk volt. Péter úgy gondolta, hogy gazdagok vagyunk, jó itt lennünk, maradjunk továbbra is itt. De felhő fogta be őket, azt mondja a 34. vers. És mikor ő ezeket mondá, felhő támada, és azok beárnyékozá őket, ők pedig megfélemlenének, mikor azok bemennek a felhőbe. Felhő ritka dolog Izraelben, alig-alig esik az eső. Néha van egy pár csepp eső, és nem is esőfelhő volt, hanem az isteni sekina. Istennek a dicsősége volt az, ami befette őket. Isten jelenlétének a megnyilvánulása volt ez. És ez az isteni jelenlét jelenti Péternek, Jánosnak, Jakabnak az életet. Bár féltek ettől, de azt hiszem ez egy természetes reakciójuk volt, ez egy emberi reakció volt. De tudták azt, hogy ebben a felhőben Isten jelenléte van. És megszólal az Atya, aki elismeri a fiát, a 35. versben, így olvasom, és szózat ülne a felhőből, és mondván, Ema, ez az én szerelmes fiam. Őt hallgassátok. Azt mondja itt Isten, hogy nehogy azt higgyétek, hogy itt Mózesnek és Illésnek a megjelenése a fontos. Nem. A felhőben eltűnik Mózes és Illés, és ők senkit nem látnak, csak egyedül Jézus, akiről ez az egész szózat szól. Mózes és Illés eltűnik. Egyetlen egy valaki marad. Jézus Krisztus. Azért van a felhő, hogy már nem lehet lelátni a völgybe. Már nem lehet látni semmit. Csak Jézus Krisztust lehet látni egyedül. A vele való kapcsolat a legfontosabb, hogyha eszetekbe jut. Ez a történet. Ha eszetekbe jut a megdicsőlés hegyének a története, akkor gondoljatok erre, hogy egyedül ez az, ami az én életemet megváltoztathatja, hogy én Jézus Krisztussal kapcsolatban vagyok, hogy én semmi mást nem nézek, hanem csak Jézus Krisztust. És ha mi rájövünk erre, ha mi ezt meg tudjuk tenni, ha mi nap mint nap sok-sok időt tudunk eltölteni Jézus Krisztussal, akkor ugyanúgy, mint ahogyan ezeket az embereket is átváltoztatta, ugyanúgy, ahogy Isten Mózest is átváltoztatta, ugyanúgy bennünket is át tud változtatni. Amen.
Amen.
Köszönjük a teremtőnek az üzenetét, és énekeljük azt a éneket. Talán hiszem, hogy a 234 és itt az életem.
Igen.
Hogy azt választottam, azt itt, a számban jól voltam biztos, mert a 234-es. Hány versét?
Hát énekeljük el a három versét, és ima utána a negyediket. Áldozom, néked adom kezem. szerető mennyei jó édesatyánk, köszönjük azt, hogy ma is közelebb kerülhettünk te hozzád. Köszönjük azt, hogy egy kicsit megláthattunk ma is a te dicsőségedből, a te fényességedből. És hálásak vagyunk neked azért, hogy ez hatott ránk, hogy ez formálta a mi szívünket, közelebb vitte hozzád. Kérünk téged, hogy te legyél velünk akkor is, ha lejövünk a hegyről, ha elmegyünk majd erről a helyről. Te jöjj velünk, és add meg, hogy ott is érezni tudjuk a te jelenlétedet a mi életünkben. Köszönjük néked, hogy megismertünk téged, és ez az, ami szebbé, jobbá teszi a mi életünket. Ez az, ami boldoggá tud bennünket tenni a te kegyelmedből. Amen.
Nekem minden szándékad, kedved szerint te formál. Én a szívem Jézusom, léked szentem öltön, léked szentem öltön.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
Amen.